Más nagy üzemben az utóbbi 10 évben elsarvadt itt Sárváron a Kossuth térben virágzó ágazat lett a kecske. Miért?
Hát nem csak én tartottam a szövetkezetben szívügyemnek a sikeres nőüzemi kecsketenyésztés megvalósítását, hanem szakember társaim is, és partnerek voltak ebben a gondozók. És azért is csináljuk, mert bízunk benne, hogy piacos termékké válik a kecske, minden terméke. Az utóbbi 2-3 évben már nyereséges ágazattá vált a kecske ágazat.
A sárváriak 10 éves tapasztalata azt mondatja velük, a nagyüzem tenyésze, a kisüzem nevelje a kecskét. Persze a tenyésztő munkában is van tennivaló. Most Sárváron kecskénként 500 liter az évi tejtermelés. Ám aránylag rövid idő alatt ez elérheti a 7-800 litert. A tej jó cikk, és összetétele a leginkább megközelíti az anyatejét. A sajt ugyancsak keresett termék. Kilója 20 dollár a világpiacon. Ezért helyben sajtgyárat létesítenek külföldi tőkével. A gida vagy gödölye hús a legjobban eladható a hústermékek közül, és azért is, mert energiaszegény.
A szicíliai urak gyermekei feltelten több narancsot és déli gyümölcsöt esznek, mint az enyémek. Nem feltétlenül azért, mert gazdagabbak, hiszen oknak elegendő az is, Szicíliában meleg van. Szicíliában van narancs, nálunk pedig nincs. Irigykedés sincs. Legfeljebb gazdasági érdekek vannak, amit bizonyít, hazánkban immár negyedszer tartanak déli gyümölcs és mezőgazdasági bemutatót a szicíliaiak. Üzletreményében. Immár negyedszer, de sikeres, nagyszabás üzletkötésekről még most sem tud a tudósító számot adni. Pedig kéne a több narancs, és főként az olcsóbb, a többi gyümölcsről nem is beszélve. És nem csak ilyenkor, karácsonytáján. Az érdek tehát, józan paraszt ésszel gondolkodva legalábbis az, hogy kössünk üzletet. És mint azt a tegnapi sajtótájékoztatón megtudtam, ha másért nem, a vegyes vállalatok létrehozásának lehetőségével talán jövőre lesz is esély.
Túl sok volt a tartózkodás. Hogy élte meg ezt a szavazást?
Hát én figyeltem, és én egy tanulságot vontam le ebből, hogy a személyi kérdésekben, a személyes benyomások nélkül nagyon nehéz dönteni. Én budapesti vagyok, a munkám Budapesthez köt, a vidéki képviselők engem eleve nem ismertek. De azt is el kell mondjam, hogy a két elődöm nem csak kiváló szakember és kitűnő kolléga, hanem igen markáns egyénisége is a saját szakmájuknak, tehát őket mindenki ismerte.
Hogy fogadta, amikor önre esett a választás?
Én amikor erre a választásra igent mondtam, akkor mérlegeltem azt is, hogy ez a kérdés nem csak nekem szól, hanem a generációmnak. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb most a szervezetet létrehozni azért, hogy az érdemi munka minél előbb meginduljon, és elhatározott célom az is, hogy ez a szervezeti mozgás, ez ne jelentsen semmiféle fennakadást egyik szervezet munkájában sem.
Sárközi Tamás elnök, miután bemutatta az újjáalapított szövetség elnökségi tagjait, elmondta, a legfontosabb feladatnak a sportág minimális feltételeinek a biztosítását tartja. Ehhez nyújthat segítséget az a szerződés, amelyet ma írtak alá a szövetség és a Postabank képviselői, és amelynek értelmében a Postabank a jövőben 1,5 millió forintos támogatást ad a jégkorongsport fejlesztéséhez.
Úgy ítéljük meg, és ez a mai ülés is azt tanúsítja, hogy valószínű, ez az újjáalakult szövetség garanciát ad a sportág fejlődésének. Mindenképpen számítunk arra, hogy a Postabank propaganda hordozója egy olyan sportág lesz, a maga is egy nagy fejlődés előtt áll.
Derült égből a villámcsapásként érte a lemondás önöket? Igen.
Az okokat illetően önöknek semmilyen elképzelésük nincs, hogy miért mondott le?
Mi tulajdonképpen arra tudunk hivatkozni, és azt ismerjük, amely már korábban is a sajtóban megjelent, amikor korábban mondta, hogy mondjon le az MLS. Vele kapcsolatban próbáltunk szót érteni több alkalommal, ezzel kapcsolatosan nem sikerült.
Mezeit az elnökségi ülésre meghívták-e?
Igen.
Miért nem volt itt? Mit mondott?
Egyéb más tényezőkre hivatkozással kérte, hogy tekintsünk el attól, hogy az elnökségi ülésre részt vegyen.
Az új szövetségi kapitány személyét illetően nevek elhangzottak-e?
Igen, elhangzottak nevek, de felhatalmazást kapott egy jelölőbizottság az elnökségtől arra vonatkozóan, hogy alaposan tekintsen körül, és lehetőleg olyan vonatkozásban, hogy hosszabb távra függetlenített szövetségi kapitány kerüljön kijelölésre, illetve megbízásra.
Mennyi időt adtak maguknak?
Hát, talán ebben az évben sikerült tető alá hozni, és megtörténik az új szövetségi kapitánynak a kijelölése.
A maga nemében egyedülálló forgalmi torlódás keletkezett ma délután a fővárosban, amely még az esti órákban is tartott. Oka az, hogy felborult egy osztrák tartálykocsi, a Budapestről kivezető M7-es autóút, Hamzsabbégi út felőli csatlakozó út kanyarulatában. A kiömlött szállítmányt később sok köbméter homokkal próbálták felitatni. A teherautó 4-ből 2 sávot zárt le, de később már csak egy sávon közlekedtek a járművek, és ez a Soroksári út végétől az Árpád hídig valamennyi főútvonalon és hídon megbénította vagy lelassította a járműforgalmat. Valószínű, hogy csak a késő esti órákban áll helyre a normálisnak tekinthető közlekedési rend.
Február 1-jével a helyközi 10, a helyi közlekedésben 40%-os emelés lesz a volánnál. Ez a rendszeresen hivatásszerűen utazókat igen érzékenyen érinti, mert ha a megyei tanácsok az eddigi gyakorlatot folytatva nem tudják tovább támogatni bizonyos járatok fenntartását, ez esetben a volán kénytelen lesz azokat megszüntetni. Mert végül is elképzelhetetlen, hogy önmaguk veszteségét termeljék kilométerről kilométerre, nap mint nap. A tanulók azonban továbbra is megkapják kedvezményüket, miként a nyugdíjasok és testi fogyatékosok. A díjemeléstől a naponta közlekedő 5,5 millió utas ne várjon minőségi javulást, mondta a nagyvállalat sajtótájékoztatóján Garami Kálmán vezérigazgató. A többletbevétel ugyanis a költségek növelését igyekszik ellensúlyozni. A buszok árának emelkedését azonban már régen nem tudják követni. Ezt bizonyítja, hogy a már lefutott, igen rossz műszaki állapotú, ám a felújításokkal még megfelelővé tett előregedett buszparkjukat jövőre sem tudják kellő mértékben felújítani. 800 helyet ugyanis csak 470 ikaruszt kaptak.
Én ezt azért tartottam lényegesnek, hogy erről csináljak egy dokumentumfilmet, mert úgy érzem, hogy ma az egyik leglényegesebb kérdés, hogy milyen pluralizmus jön létre ebbe az országba. Olyan előadók, akik tudományos munkatársként foglalkoznak a koalíciós időkkel, mint például Bognár József, aki át is érte, Nyers Rezső, aki át is érte, de ma is politizál, és Bihari Mihály, aki ugyan nem érte át, de azért ma politizál.
Olyan sokféle létezett és létező hibás szocializmus képet vázolt itt fel, hogy adódik a kérdés, Bihari Mihály szerint milyen szocializmusnak van igazán esélye a jövőben?
Úgy gondolom, hogy az igazán emberhez méltó és a szocializmus eredeti értékeihez, célkitűzéseihez méltó szocializmus az a demokratikus szocializmus. Ezen értékek akkor lesznek a társadalmi gyakorlatot átható értékek, hogyha a pártok demokratikus versengésben ellenőrzik egymást, megszűnik a hatalom koncentráció, kialakul a hatalom intézményes megosztása, és kialakul egy demokratikus érdekképviselet, amely nem csak parlament érdekképviseletet jelent, az alternatív mozgalmakon keresztül megvalósuló érdekképviseletet, és létrejön a jogállamiság. Jogállamiság alatt értve azt, hogy az előbb felsorolt demokratikus értékeknek megfelelő, ezeknek megfelelő tartalmú jogszabályok születnek, demokratikus jogalkotási folyamatban, és ezek kikényszeríthetők lesznek.
Mennyi időt ad most magának, hogy ez a film a moziba kerüljön?
Nagyon rövid idő alatt oda kell kerüljön. Én azt szeretném, hogyha márciusban kezdenék el vetíteni.
Ne is számoljuk, hány esztendeig nem alakulhatott meg. Mindazok azonban csaknem fél ezren, akik ezen az esős estén eljöttek a jelképes épületbe, a 67-es arab-izraeli konfliktus után sem vágták el végérvényesen az együvé tartozás szálait. Ez volt az úgynevezett láthatatlan, népi diplomácia időszaka. Az önkéntes diplomaták ugyanis, hangzott el már a díszteremben, tudták, hogy nem a néppel kell megszakítani a kapcsolatot, amikor a viszony az államok között rossz. A szavazáskor minden fölemelt kéz amellett voksolt, hogy jöjjön létre a baráti társaság, akár jelképeként is annak, hogy se etnikum, se nemzetiség, se vallás ne legyen és ne lehessen immáron diszkriminatív. Sokan köszöntötték az új szervezetet, félreértés ne essék, nem csak zsidók. Ahogyan a társaság sem a hátrányos megkülönböztetés alapján szerveződött. Erre bizonyság, hogy katolikus, evangélikus, református vagy ateista bárki beléphet. A köszöntött mondók között volt politikus, művész és tudós. Esett szó érzelmekről, történelmi bűnökről, visszafordíthatatlan időről, gyakorlatról és elvekről. Mindenek előtt pedig arról a tudósító fülében e gondolat cseng vissza, hogy az egyenjogú és egyenrangú és különbségtételtől mentes emberközpontúságot hirdesse a magyar-izraeli baráti társaság, és annak jegyében munkálkodjék.
Pártunk olyan tagjától búcsúzunk, aki a nemzetközi és a hazai munkásmozgalom spanyolos nemzedékéhez tartozott. E nemzedék tagjai személyes sorsukban kapcsolták egybe a kommunisták nemzeti és internacionalista feladatait. Tömpe István élete elválaszthatatlanul összefort e század munkásmozgalmának küzdelmeivel. Politikus volt, népben, nemzetben gondolkodó, aki szigorú egységet teremtett elvei és tettei között, aki helyt tudott állni drámai, sőt tragikus helyzetekben, és szembe tudott nézni az átmeneti kudarcokkal is. Az emberi lét végén a halál mindig váratlan, mindig korán jön. Nehéz belenyugodni a megmásíthatatlanba most is. A számvetésnél mégis azt mondhatjuk, egy teljes, példaértékű életért véget.
Zürich valamivel aranyvasárnap előtt. Zsúfolásig megtelt a várossal azonos nevű szálloda bálterme, ahol éppen a magyar társasági törvény vizsgázik. Ez az első megmérettetése külföldön. A szimpózium résztvevői üzletemberek és bankárok. Nem mi fizettünk nekik, hanem ők fizettek a fürge szervezőnek, a Hungaroswiss magyar-svájci vegyes vállalatnak azért, hogy információkat kapjanak a magyarországi befektetések új lehetőségeiről. Ennek megfelelő volt az érdeklődésük is.
Én elképedve tapasztaltam, hogy pénteken a legnagyobb svájci cégekből ennyi döntéshozó vagy döntéselégősítő ember eljött, és hogy ebéd után a Szent Weekend előtt itt maradt.
Érdekes módon a kérdés-felelet játék, azt is mondhatnám, a záporozó kérdések nyomán kibontakozó eszmecsere nem elsősorban a törvény betűjét tárta fel, hanem azt, ami mögötte van, tehát a gyengéinket.
Ahol a gyenge pontok vannak, az infrastruktúra, és ha megengedi, mondanék rá rögtön példákat. Számvitel, könyvitel, vagyonértékelés. Az, ami eddig Magyarországon volt, az nem felel meg egy nagyon mérvű külföldi direkt investíciónak. Ez nem a társai törvény dolga, de ezen segíteni kell.
Sárközi professzor utalt még arra is, hogy elavultak az ingatlan szerzésre vonatkozó jogszabályok, sok az olyan bürokratikus előírás, amit külföldiekre alkalmazni egyszerűen nevetséges. Többen a vagyonértékelés és a könyvvizsgálat gyengéit firtatták, és úgy tetszett, mintha értésre adták volna, csak nemzetközileg hitelesített vagyonértékelést fogadnak el, mert tudni akarják, mi beruháznak be, reális-e az a részvényár, amit esetleg kifizetnek. Végül is a svájci házigazda egy jelképbe burkolta azt, amit a társasági törvény hasznáról mondani lehet.
Azt hiszem, hogy az új társasági törvény nagy előnyöket nyújt, és összehasonlíthatatlanul jobb, mint az eddigi volt. A törvények, azok a lehetőségek, az a talaj, azt kell megmunkálni, vetni ahhoz, hogy aratni tudjunk.
Arról, hogy a társasági törvény mennyire vihet bennünket közelebb Európához, a berni magyar nagykövet beszélt.
Európa az ezredforduló táján egy alapjában véve egységes piac lesz. Ezen belül lehetnek árnyalatnyi eltérések a középhöz, a központhoz tartozás mértékében. Ha a KGST államoknak, bennünk Magyarországnak nem sikerül a kapcsolatokat addigra arra a szintre emelni, ami bennünket egy európai piac valóságos integrált részévé tesz, akkor tartok tőle, hogy mindazokat a nemzeti ambícióinkat, amelyeket egyébként vallunk, nem fogjuk tudni gazdasági okokból elérni.
Központi bizottság ma 3 napi rendet tárgyalt. Jelentést hallgatott meg a belpolitikai helyzet néhány aktuális kérdéséről. Egy tájékoztatót hallgatott meg a kormány átszervezésének újabb, úgynevezett második szakaszáról, valamint személyi kérdésekben döntött. Értékes, élénk, sokszínű vitát folytatott a közélet időszerű kérdéseiről. Úgy határoztunk, hogy rendszeresen, szinte minden ülésen áttekintjük a belpolitikai élet aktuális kérdéseit, hisz a magyar belpolitika nagyon színes, nagyon gazdag, nagyon sok kérdés foglalkoztatja az embereket. Ma azt tekintettük át, hogy jelenlegi gyakorlatunk mennyire van összhangban a májusi pártértekezleten elhatározott politikai célokkal és törekvésekkel. Úgy értékeltük a helyzetet, hogy az időszak belpolitikai folyamatai egybeesnek a pártértekezleten szükségesnek tartott főbb fejlődési irányokkal. A gazdasági és politikai rendszer ilyen nagymértékű átalakítása, mint amilyen ma Magyarországon végbe megy, csak eltérő ütemben és eltérő színvonalon valósulhat meg, tekintettel arra, hogy a szükséges változások feltételrendszerei is eltérőek. Ennek ellenére, miközben a különbözőségeket adottnak kell tekintenünk, úgy látjuk, hogy egy harmonikus összhang van a gazdaságban végbe menő reformfolyamatok és a társadalomban végbe menő reformfolyamatok között. El kell mondanom, hogy a központi bizottság vitájában e napirend tárgyalásánál 26-an szólaltak fel, elmondták napi tapasztalataikat, élményanyagukat. A vita és a beszámoló tanulságai alapján felelősen megállapíthatjuk, hogy a pártnak több lényeges kérdésben már letisztult álláspontja van, kialakult pozíciója, több kérdés azonban még a vita tárgyát képezi. Ezért elsősorban a párt munkájának továbbfejlesztése érdekében a központi bizottság úgy döntött, hogy a munkahelyi és a lakóterületi pártszervezetek tevékenységének továbbfejlesztése érdekében széleskörű pártvitát fog folytatni a jövő év elején. Ugyancsak széleskörű eszmecserében fogja kifallakítani, formálni a platformszabadsággal összefüggő elméleti és gyakorlati kérdéseket. Ismét megfogalmazta a központi bizottság, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt elvi alapon nyitott és differenciált politikát folytat az alternatív mozgalmakkal. Az alternatív mozgalmak létjogosultságát a valóságból eredően nem vitatjuk korábban sem, nem vitatjuk ma sem. Viszonyunkat azokban a mozgalmakhoz elsősorban azok platformja, programja és magatartásuk alapján határozzuk meg. Megfogalmaztuk, hogy a párt kész párbeszédre, együtt akar működni minden olyan kérdésben, amely a szocializmus kibontakozását segíti és szolgálja, mely a nemzet boldogulását segíti, ugyanakkor vitába száll azokkal a nézetekkel, amelyek a szocializmust, a törvényességet, valamint a nemzetközi kötelezettségeinket megkérdőjelezik. Sok részkérdésben tart a vita tovább, ezért a központi bizottság úgy határozott, hogy a jövő év elején ismét napirendre tűzi ezeket. Ilyen például a hatalom gyakorlásában való más szervezetek és erők részvétele, vagy a nyilvánosság tárgyilagosságának, sokszínűségének a gazdagítása. A vita összegészében tehát értékes hozzájárulás volt ahhoz a magas hőfokú belpolitikai aktivitáshoz, mely az egész társadalmat jellemzi, és mely a pártközvéleményt is áthatja. A központi bizottság személyi kérdésekről is döntött. Németh Miklóst, akit a közelmúltban a parlament a minisztertanács elnökévé választott meg, felmentette központi bizottsági titkári tisztségéből. Valamint érdemei elismerése mellett saját kérésére nyugállományba vonulása miatt felmentette központi bizottsági titkári tisztségéből Pál Lénárdot. A központi bizottság néhány perccel ezelőtt titkárává választotta Iványi Pált. A központi bizottság döntött abban is, hogy érdemei elismerése mellett nyugállományba vonulása miatt Benke Valériát, Társadalmi Szemre szerkesztőbizottságának elnökét felmenti tisztségéből, helyette kinevezi Radics Katalint, akit egyúttal felmentett a központi bizottság tudományos kulturális osztályának vezetői tisztségéből. Ugyancsak érdemei elismerése mellett nyugállományba vonulása miatt felmentette Varga Pétert, központi bizottság osztályvezetőjét beosztásából.
Noha az ülésszak fő témája a jövő évi költségvetés, a tisztelt ház karácsony előtti napjait még további 15 törvényjavaslat, egy új minisztérium tető aláhozatala, egy új miniszter megválasztása, az ügyrend módosítása, néhány interpelláció és kérdés teszi, illetve tette már ma változatossá.
Akkor innen kronológiába szedve. A miniszterelnök Németh Miklós expozéjában azzal együtt, hogy javasolta az országgyűlésnek, hogy két minisztériumból hozza létre a közlekedési, hírközlési és építésügyi minisztériumot, hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a kormányzati munka hatásosságának további erősítése.
Hiszen olyan önálló egységes és egyszintű kormány létrehozása a cél, mely megfelel a piacgazdálkodás követelményeinek.
Kitért az új minisztérium életre hívásával kapcsolatban arra is, hogy mindenki sokkalja az átszervezéseket, hiszen ezek az elmúlt évtizedekben hol a feladatok előli menekülést, hol pedig a személyi érdekek érvényesülését szolgálták, vagy szolgálták ki.
A kormányzati munkát a szaktudás és az eredményességre törekvés kell, hogy jellemezze, no és az is, hogy a döntéseket szélesebb bázison készítsék elő, és ne terheljék operatív ügyekkel.
A végrehajtásban viszont érvényesülnie kell a társadalmi ellenőrzésnek.
Az expozé után az országgyűlés a 43 éves Derzsi Andrást, aki eddig a Fővárosi Tanács közlekedési főigazgatóságát vezette, megválasztotta közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszternek.
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ez nem ment olyan simán. Túl sok volt a tartózkodás. Hogy élte meg ezt a szavazást?
Hát én figyeltem, és én egy tanulságot vontam le ebből, hogy személyi kérdésekben, a személyes benyomások nélkül nagyon nehéz dönteni. Én budapesti vagyok, a munkám Budapesthez köt, a vidéki képviselők engem eleve nem ismertek. De azt is el kell mondjam, hogy a két elődöm nem csak kiváló szakember és kitűnő kolléga, hanem igen markáns egyénisége is a saját szakmájuknak, tehát őket mindenki ismerte.
Hogy fogadta, amikor önre esett a választás?
Én amikor erre a választásra igent mondtam, akkor mérlegeltem azt is, hogy ez a kérdés nem csak nekem szól, hanem a generációmnak. És én amikor igent mondtam rá, akkor még ketten voltunk jelöltek.
Megtudhatnám, ki volt a másik?
Nagy Iványi András volt a közlekedési bizottság elnöke.
Milyen tervekkel indul?
Én azt gondolom, hogy a legfontosabb most a szervezetet létrehozni azért, hogy az érdemi munka minél előbb meginduljon, és elhatározott célom az is, hogy ez a szervezeti mozgás, ez ne jelentsen semmiféle fennakadást egyik szervezet munkájában sem.
Ebédszünetben az újságírókat tájékoztatták arról, hogy a párton kívüli képviselők önálló képviselői csoport megalakítását indítványozták azzal az indokkal, hogy a párttag képviselők rendre információkat kapnak a parlamenti előterjesztésekről.
A kisvártatva módosítandó ügyrend kifejezetten lehetővé teszi majd, de a jelenleg még hatályban lévő sem zárja ki, hogy önszerveződéssel ilyen csoport létrejöhessen.
És most a jövő évi költségvetésről, amelyre ha kissé későn, de végül is három változatban tett javaslatot a kormány. Ezek sarkalatos pontjas, egyben a lehetséges mozgástér szigorú korlátja, hogy a hiány nem haladhatja meg a 20 milliárd forintot.
Így a variációk mindegyike tulajdonképpen arra keres megoldást, hogy a ma még hiányzó, vagyis a tervezett hiányt meghaladó 12 milliárd forintot miből, kitől és mi módon lehetne beszedni.
A különbség a három változat között a további elvonások fajtájában, nagyságában és a támogatások csökkentésének mértékében rejlik. Hogy melyik változat mellett voksol a parlament, az annál is inkább nyitott kérdés, mert a Terv- és Költségvetési Bizottság egyiket sem tartja elfogadhatónak. Ezek kombinációjából egy negyedik variációt javasol.
Az azonban még a pénzügyminiszteri expozéból is kiderült, hogy a mostani költségvetés alkotói igyekeztek mérsékelni a lakosság terheit. A felsőoktatásra, az egészségügyi és szociális ellátásra, valamint az eddig méltatlanul hátrasorolt kultúra számára az eddigiekhez képest növekvő fejlesztési lehetőségeket nyújtanak.
Mégpedig a pénzeknek a védelem és az igazgatás területéről történő átcsoportosításával.
A kormány és a SZOT novemberi 2,1 milliárd forintos béremelési megállapodásán túl jövőre további 4,1 milliárd forintot biztosítanak a költségvetésből az egészségügyi, a közművelődési dolgozók és a pedagógusok elmaradt bérszínvonalának emelésére, valamint az ügyeleti és túlóradíjak növelésére.
Ez utóbbiak már január 1-től 30%-kal emelkednek.
Annál nagyobb volt a kormányzat részéről megjelentek igénye a tájékoztatásra. Kapolyi László kormánybiztos részletesen elemezte az EUCIM program alakulását. Mint elmondta, a megszavazott 82,5 milliárdból 62 milliárd forintot a terv 1985-ös módosításával nem költöttek el. De amilyen határozottan eldőlt, nem kell a bicskei erőmű, olyan határozottan állította, hogy a magánerős építkezés miatt megnőtt lakossági igények kielégítésére igenis kell az EUCIM szén. Másképp fogalmazott az ipari miniszter.
Én úgy látom, hogy energiára van szükség, ha importból ez olcsóbban beszerezhető, vagy más szénbányából ide szállítva az erőműbe olcsóbban beszerezhető, akkor azt az utat kell keresni. Azt a véleményét én is osztom Kapolyi Jártásnak, hogy a gazdaságossági körülmények lényeges megváltozása esetén elképzelhető olyan idő, véleményem szerint ez csak a távolabbi jövőben lehetséges, amikor ennek a kitermelése újra gazdaságosá válik.
Számomra megmagyarázhatatlan dolog az, hogy ugyanazon az ágazaton belül a szénbányászatban a szenet gazdaságtalanul termelik, és ugyanebből a gazdaságtalan szénből viszont a hőerőművek nyereséget tudnak csinálni.
Magyarországon is létezett valaha olyan megoldás, hogy a szénbánya és az erőmű valaha egyetlen gazdasági vállalkozás volt, egyetlen mérlegen mérték az eredményt vagy az eredménytelenséget. Lehet rajta gondolkodni, hogy egy távolabbi jövőben állunk, ezt megoldjuk-e.
A mai ülésen a testület felmentette elnöki tisztsége alól Iványi Pált, akit nemrég az MSZNP központi bizottságának titkárává választottak meg. Utódja egyelőre nincs. A városatyák ezután szervezeti változásokat határoztak el a tanács belső munkarendjének hatékonyabbá tétele érdekében. Összevontak bizonyos osztályokat és főosztályokat, szó esett az ügyfélfogadás rendjének átalakításáról is. A tanács ülésén felszólalt a Nemzeti Színház helykiválasztásával foglalkozó bírálóbizottság képviselője is. Elmondta, hogy a bizottság azt javasolja, hogy vagy a várbeli Szentgyörgy téren, vagy a mai Engels téren az egykori marokkói udvar helyén épüljön fel majd a színház. Az előbbi megoldás gazdagítaná a vár kulturális funkcióját, és eltüntetne egy háborús sebet is a városképből. A második helyszínen pedig már is 30 pályázat képzeli el a Nemzet új színházát. A végleges helyet azonban még mindig nem jelölték ki, csak a szóba jöhető területeket tartalékolják. Tehát jó néhány újabb tanácskozásra van még kilátás.
A Színhelyad Dobó Gimnázium tornaterme, ahol 101 órán át megállás nélkül pattogott a labda. A több mint 4 nap során szinte számolatlanul estek a gólok, s a vállalkozás utolsó óráiban is olyan vehemenciával küzdöttek a legények, mintha csak nemrég léptek volna pályára. A csapatok 2 óránként teljes sorokat cseréltek, az újabb penzumig mindenki 6 órányit pihenhetett, s közben pótolhatta a kalóriaveszteséget. Hátra van még a világrekord hitelesítési procedúrája. Ha az egriek teljesítményét elfogadják, az egyben azt is jelenti, hogy nem csupán 1-2 órával fejelték meg a fennálló világcsúcsot, hanem pontosan 29 órával.
December 6-án egy szűk baráti körbe beszélgetve jutott eszünkre, hogy hogy tudnánk mi a kis kollektíva segíteni ezeken a gyerekeken. Rendeztünk egy előkarácsonyt, amelyek a dolgozóknak az egynapi bérét felajánlották, és ebből az egynapi bérből vettünk mi a gyerekeknek ajándékot, amit nagy szeretettel nyújtottunk át.
Sajnáljuk, hogy ez itt történt.
Elítélték?
Tulajdonképpen megoszlottak a vélemények vele kapcsolatban. Volt, aki elítélte.
Mezei György már megsukta valaki, a legközelebbi fociban meglehetősen erőteljesen el fogja marasztalni az MLS-t. Mi az ön véleménye erről?
Állunk elébe, a foci a mi lapunk tulajdonképpen.
Annál érdekesebb.
Nem tiltjuk meg, hogy ne jelenjen meg az ő általa elképzelt vagy megírott cikk, helyt adunk a közlésnek, sőt, mi magunk reagálni fogunk, ha úgy tetszik, esetleg a szerkesztőség által, vagy az elnökség által. Annak megfelelően, hogy mit tartalmaz a elmarasztalás, vagy a Mezei György által közreadott szöveg.
A válogatottnak a programját befolyásolja a lemondás?
Nem, záros határidőn belül meg szeretnénk találni a megfelelő utódot.
Mennyi időt adtak maguknak?
Hát, talán ebben az évben sikerült tető alá hozni, és megtörténik az új szövetségi kapitánynak a kijelölése.
Egy felborult osztrák teherkocsi csaknem teljesen megbénította a főváros főútvonalainak és hídjainak forgalmát. Még az esti órákban is csak lépésben haladhattak a járművek. A tartályos kamion a Budapestről kivezető M7-es autóút Hamzsabégi út felőli csatlakozó útkanyarában dőlt az oldalára, és négy sávból kettőt zárt le. A kiömlő folyadékot homokkal itatták fel, és ez egy sávba szűkítette a négy sávos pályát. Délután 6 óra körül sikerült a kamion daruval talpra állítani, majd elvontatni. A fővárosban összetorlódott rengeteg autó azonban sokáig, igen lassan, lépésben hajthatott tovább.
Zürichben vagyunk, a Nemzetközi Bankvilág egyik központjában. Noha közelít a karácsony, és ilyenkor még az itt dolgozókról is az derül ki elsősorban, hogy félre tudják tenni néhány napra az üzletet, a Hungaroszwisz nevű magyar-svájci vegyesvállalat meglepő eréllyel és nem kevésbé meglepő eredményességgel gyűjtött egybe vagy 100 bankárt, iparost és üzletembert egy magyar tárgyú szimpóziumra. A vizsgatétel, amelyet ezúttal olyan neves közgazdász professzorok húztak, mint Sárközi Tamás és Bácskai Tamás, a nemrég elfogadott magyar társasági törvény. A svájciak megállás nélkül kérdeztek, egyrészt azért, hogy a kíváncsiságukat enyhítsék, másrészt azért, hogy fogódzót kapjanak reménybeli tőkebefektetésekhez. Kik voltak a kérdezők?
Azok, akik korábban voltak üzletei Magyarországra, azt hiszem, azok nem voltak annyira itt. Inkább azok voltak ma itt, akik az új gazdaságpolitika alapján kijelölt lehetőségeket akarják kihasználni. Ehhez tartozott az összes nagy svájci bank, amit tetszett látni. A közepesek is itt voltak, a kicsik is itt voltak, és több olyan svájci cég képviselői, akik a Svájcon és azon kívül is kiépítették már üzleti hálózatokat, és talán intenzíválni akarják a Magyarországon már meglevő és a jövőben rejtő nagy lehetőségeket.
A kérdések egyébként nem is annyira, a legfeljebb csak részben vonatkoztak a társasági törvény frissen kibocsátott német nyelvű szövegére. Sokkal inkább a végrehajtásnak azokra a homályos foltjaira, amelyek visszajelzik a tőkét befogadó közeg gyengéit. Sárközi Tamás egyetemi tanárt épp erről kérdeztem.
Ami a gyengéket illeti, nem is annyira a törvényben vannak a gyengék, én azt vettem észre, hogy a jelenlevők ezt egy európai szintű jogalkotásként elismerik. Ahol a gyenge pontok vannak, az infrastruktúra, és ha megengedi, mondanék rá rögtön példákat. Számvitel, könyvitel, vagyonértékelés. Az, ami eddig Magyarországon volt, az nem felel meg egy nagyobb mérvű külföldi direkt investíciónak. Ez nem a társai törvény dolga, de ezen sürgően segíteni kell. Kettő, földkérdés. Hát azt hiszem a 100 kérdésből legalább 20 arra vonatkozott, hogy hogyan tudna ingatlan szerezni külföldi, hogy hogyan tudna ezzel gazdálkodni, bérlet, stb. Sürgősen módosítani kell a magyar földtörvény, sürgősen módosítani kell az ingatlan korlátozásokat. Szeretném ehhez hozzátenni, hogy nem csak a külföldiek számára. A következő problémakör, amin én nem tudom, hogy hogyan lehet segíteni, az az, hogy hát azért a mi adó kedvezményeink még mindig nem olyan kedvezőek, mint egy csomó más országé, hát én most nem is beszélek távol-keletről, mert nyilván Magyarország egy szingapúri vagy hongkongi szintet nem tud elérni, de például itt említették a jugoszláv vagy a román feltételeket, Tehát én azt hiszem, hogy azért még az adó terén, és általában a pénzügyi kedvezmények terén többet lehetne adni, mint amit eddig mi nyújtottunk.
Ugyancsak Sárközi Tamás taglalta a probléma egy sajátos vonását. Azt nevezetesen, hogy törvényünk helyenként óhajokat fogalmaz meg, és nem ténylegesen létező állapotokat rögzít.
Jól érzékelik, ugye, hogy attól, hogy a törvény benne van egy könyvvizsgálói rendszer, attól még nem lesz Magyarországon könyvvizsgáló. Ugye a cégbíróságok teljesen hát visszafejlesztett állapotban vannak, már pedig a gyors ügyintézésen nagyon sok múlna. Sokan kifogásolták az eddigi államigatási eljárás körülményességét és lassúságát, bürokratikusságát. Ezt a törvény leépíti, de ha ehhez nem járul hozzá egy gyors cégbírói eljárás, akkor tulajdonképpen sokat nem tettünk, tehát az infrastruktúra, szeretném hangsúlyozni, az infrastruktúrában kell sokat tenni, hát ehhez néha évek kellenek, bizonyos elavult normákat azonban szerintem egy-két héten belül hatályon kívül kell helyezni.
A könyvvizsgálatnak, mint úgynevezett közgazdasági infrastruktúrális kérdésnek a súlya azért nagy, mert a nyugati befektető a jelek szerint nem hajlandó magát a magyar vállalat önértékelésére bízni. Nemzetközileg hitelesített értékelést kíván arról, mit ér egy vágyalt vagyona, indokolt-e a részvényár, amelyet történetesen az meghirdet.
Azt hiszem, a probléma abban van, hogy Magyarországon kezdeti szakaszában van a gazdasági vizsgálat, a gazdasági elemzés, a könyvvizsgálat. Ez így természetes, hiszen önöknek saját társasági törvényük kötelező könyvvizsgálatot csak most ír elő. Azt hiszem, ez főleg a vegyes vállalatok, a külföldi beruházások esetében lesz így, hogy a szóban forgó elemzéseket, vizsgálatokat külföldi cégeknek is el kell végezniük. Ismeretes, hogy számos külföldi könyvvizsgáló cég szeretné Magyarországon a lábát megvetni. És én azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb feladat az lenne, hogy segítsenek egy Magyarországon is alkalmazható vizsgálati szabvány létrehozásában.
Rolf Bocklet szerint önértékelés és nemzetközi értékelés között lehetséges a kompromisszum.
Két dolog szükséges. Először is kell egy piac, nemzetközi kereslet, amely az árat alakítja, kellenek vásárlók, osztrákok, svájciak és így tovább. A másik dolog az értékelés. Az egyik, hogy a magyarok miként látják önmagukat, a másik, hogy mi miként látjuk őket. A kettő között születik majd a megegyezés.
A Magyarországon eszközlendő tőkebefektetés, részvényvásárlás természetesen nem csak a reális vállalati vagyonértékelés függvénye, hanem sokkal tágabb összefüggéseket mérlegelő vállalat és bankpolitikája. Egy bankvezető erről ezt mondta nekem.
A tőkebefektetéseknél mi az összes körülményt figyelembe vesszük. A politikai fejlődést, az általános gazdasági helyzetet, a vállalati tevékenység távlatait, a kamatlábakat. Fontos az európai integráció kérdése is. Tehát a közös piac alakulása 1989-ben. Például mi történik Európának azokban az országaiban, amelyek a keleti tömbbe tartoznak. Képesek lesznek-e ezek behatolni az európai gazdaságba? Ezek mind-mind fontos kérdések, amelyeket minden egyes tőkebefektetésnél, minden egyes vállalat esetében megvizsgálunk.
Most visszatérünk előző interjú alanyunkhoz. Egészen természetes, hogy egy svájci bankár számára a társasági törvény legfontosabb sugallata a magánvállalkozás fellendítése. Ez az, ami derülátásának a végső lendítője.
A legfontosabb körülmény a magánvállalkozás. Más szóval az, hogy az állami monopóliumok helyén most tényleges vállalkozások jöhetnek létre Magyarországon. Csak reménykedni lehet abban, hogy ezt a dolgozók is vállalják, hiszen a helyzet teljesen új a világnak ezen a részén. A magánkezdeményezés, ha szükséges, még a jelenleginél is nagyobb méretekben válik ott lehetővé.
A magánkezdeményezés nem könnyű ügy. Társasági törvényünk népszerűsítésének, hadd mondjam így, kétarcúságáról Báskai Tamás professzort kérdeztem.
Professzor úr, ön előadója volt itt egy szimpóziumnak, amelynek a tárgya a magyar társasági törvény. Hasonló rendezvényeket nem csak Svájcban, nem csak Nyugat-Európában, hanem otthon is tartanak. Na most én valami olyasmit érzek, hogy aminek otthon bizonyítódnia kell, az nem más, mint hogy ez a törvény még elég szocialista ahhoz, hogy ne érintse kedvezőtlenül a társadalmi berendezkedésünket, illetve annak az alapjait. Itt nyugaton viszont egészen mást, itt azt, hogy már elég liberális ahhoz, hogy lehetőségeket teremtsen az eddiginél jóval nagyobb beruházása és finanszírozása Magyarországon. Miről van itt szó?
Itt arról van szó, hogy ha mi évtizedekig bizonyos illúziókat keltettünk a társadalom nem egészében, hanem egy részében, akkor ezektől csak lépésről lépésre lehet ezt a részt megszabadítani. A támogatására és vagy a semlegesítésre azonban szükség van ahhoz, hogy az országot gazdagabbá tehessük. Az, amit a másik irányban mondunk, az viszont igaz.
Én nem is vonom kétségbe, hogy igaz, de hát úgy látszik, hogy az elvárások egészen mások, míg otthon a közhatalom egy kissé defenzív ezzel kapcsolatban. Itt offenzívak vagyunk, nem?
Én azt hiszem, hogy ennek a defenzivitásnak nincsen igazán értelme, mert sokkal nagyobbra tesszük azoknak a táborát, akiknek azt kell magyarázni, hogy ez még elég szocialista, mint amekkora az valójában.
Zürichben bőségesen esett szó azokról a tágabb politikai és gazdasági viszonyokról is, amelyekben a társasági törvény megszületett. A már 2010-ben hallott Rolf Bokletnek ehhez is volt mondani valója.
Mi svájciak az új törvényben jelentős fejlődést látunk. Hiszünk benne, hogy jótékony hatást váltanak ki a Szovjetunióban zajló fejlemények is. Ez megadhatja a szükséges lökést a magyaroknak ahhoz, hogy ebben a korszerűsödési és nyugatorientált folyamatban úttörők legyenek. Reméljük, hogy ezáltal egy olyan európai erő jön létre, ami a kelet-európai országok ügyét is előre viheti. Érzünk néha szembenállást, de ez elsősorban politikai. A kockázatot ma Magyarország vállalja, és reméljük, hogy önök a jövőben jobb termékeket állítanak majd elő, és így másoknak is kedvet csinálnak a vegyes vállalatokhoz.
Végül interjút készítettem volt kollégánkkal, Hajdú Jánossal, aki ez idő szerint hazánk berni nagykövete, s aki fővédnöke volt a zürichi szimpóziumnak. Először arról beszél, figyelnek-e dolgainkra Svájcban.
Észrevették ebben az országban azokat a kísérleteket, amelyeket a magyar kormány és törvényhozóként a Magyar Országgyűlés annak érdekében tett és tesz, hogy megteremtse azokat a most már valóban korszerűnek és a nyugati világ számára érthetőnek mondható kereteket, amelyek Magyarországot alkalmassá teszik arra, hogy a külföldi tőke nálunk befektessen. Ez azt jelenti, hogy az új társasági törvényt kísérő és az országgyűlés által elfogadandó, remélhetőleg érdemben változatlanul hagyott törvények, módosított törvények, ezek az emberek számára nyugaton érthetővé teszik azt, hogy Magyarországon egy piacgazdaságot akarunk. Piacgazdaságot úgy fogalmaznék, hogy akkor is, hogyha a társadalmi világnézeti ideáljaink továbbra sem lesznek mindenben közösek azzal, ami itt Svájcban magától értetődő. Európában a politikai enyhülésért sikerült sokat tennünk. Ugyanezek alatt az évek alatt döntően a mi gazdasági teljesítőképességünk csökkenése miatt csökkent a kelet-nyugati kereskedelem volumene is. Na most, ha azt látják emberek, akik itt vállalkozással foglalkoznak, hogy mi végre belátjuk azt, hogy a korábbi eszközökkel és módszerekkel ezen a negatív irányzaton nem tudunk változtatni. Ha felismerjük azokat a szükségességeket, amelyeket Magyarországon ma, én úgy gondolom, hogy felismertünk, akkor ez óhatatlanul szimpátiát vált ki. Európa az ezredforduló táján egy alapjában véve egységes piac lesz, ezen belül lehetnek árnyalatnyi eltérések a középhöz, a központhoz tartozás mértékében. Ha a KGST államoknak, bennünk Magyarországnak nem sikerül a kapcsolatokat addigra arra a szintre emelni, ami bennünket egy európai piac valóságos integrált részévé tesz, akkor tartok tőle, hogy mindazokat a nemzeti ambícióinkat, amelyeket egyébként vallunk, nem fogjuk tudni gazdasági okokból elérni.
Meg tudjuk csinálni egyedül, vagy csak a többiekkel együtt?
Magyarország nem mondjon le szerény véleményem szerint arról az éllovas szereplől, amelyet akarva vagy akaratlanul ma betölt. Akaratlanul, mert gondolom, hogy nekünk sokkal jobb volna, hogyha több partnerünk lenne, amely hasonló tempóban és hasonló következetességgel menne előre a gazdasági észszerűség és észszerűsítés útján, mint mi. Másfelől azért a kor alapélménye a nyugat-európai ember számára Gorbacsov. És ha Magyarország úgy viselkedik, úgy cselekszik, hogy a nyugat-európai közvélemény bennünket Gorbacsov legmegbízhatóbb barátjának, a világért sem tanítványának, hanem barátjának tekint, akkor ez a mi imedzsünket is, ahogy azt egy angol szóval mondják, tehát a tekintélyünket és a megbecsülésünket csak növelhetik.
Tíz évvel ezelőtt született gondolat, elképzelés, szándék válik valóra. Megkezdi rendszeres adását a Rádió Debrecen, éppen az ideiglenes nemzetgyűlés megalakulásának évfordulója. Posgai Imre államminiszter, a politikai bizottság tagja avatta fel a régió újabb szellemi műhelyét, hogy az a nyilvánosságot, a nyitottságot tanuló közéletünkben a kimondott szó felelősségének tudatával újfajta viszonyt alakítson ki hallgatók és műsorkészítők között. A Rádió Debrecen hétfőtől péntekig reggel 6-tól 8-ig zenés tájékoztató műsora helyi és nemzetközi hírekkel, tudósításokkal, riportokkal, lapszemlékkel, szombaton és vasárnap délelőtt oldott hangvételű magazin műsorokkal jelentkezik. Az előkészületek megtörténtek, és holnap reggel a magyar rádiózás történetében először elhangzik.
Rádió Debrecen a 103,5 MHz-es hullámhosszon.